Köszönjük Istenünk, mennyei édesatyánk, hogy nem csak tudjuk, hanem meggyőződtünk arról, hogy Te vagy az Úr. Te vagy a királyok királya, az uraknak ura, hatalmas, mindenható Istenünk, édesatyánk. Olyan jól esik ezt tudni, olyan jól esik ebben a biztonságban élni, és olyan áldott dolog téged dicsőíteni és magasztalni. Köszönjük ezt neked. Áldunk téged azért, mert itt vagy köztünk, és áldunk téged azért, mert személyesen ismersz mindannyiunkat, és ismered örömünket, bánatunkat, ismered teljes lényünket, ismered szükségleteinket, és ezen a délután személyesen akarsz velünk beszélgetni erről, és szeretnéd, hogy a mi bűneink problémáját, a mi megkötözöttségeinket megold, feloldozzál, kibékíts önmagaddal, és akiket megáldottál a békesség kegyelmével, azokat még közelebb akarod vonni szerető szívedhez, minket, engem is. Hála neked ezért! Urunk Istenünk, tudjuk, hogy lelkünk ellensége, a sátán sem alszik, tudjuk, hogy kísért, tudjuk, hogy el akarja terelni a figyelmünket, tudjuk, hogy szertartásossá akarja tenni a mi Isten tiszteletünket, kérünk téged, irgalmadból, kegyelmedből, szánj meg, hogy, és őrizd meg, hogy ne tudja ezt megtenni velünk, hogy mi ne engedelmeskedjünk neki, hanem engedelmeskedjünk neked. Uram, hadd lássa meg mindenki a te jóságodat, szeretetedet, szentségedet, igazságodat ma délután. Hadd lássa meg mindenki, hogy mennyire féltő szeretettel szeretsz minket, és szeretnéd, hogy veled éljünk ezen a földön, és elvigyél majd az örökké valóságba, hogy vele töltsük, és ne a pokolba, ne a sírás és a rívás és a fogcsikorgatás helyén. Istenünk, még egyszer dicsőítünk, és még százszor, és mindig szeretnénk dicsőíteni, magasztalni, hogy Te ilyen jó Isten vagy. Áldott legyen szent neved, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen. Foglaljunk helyet mindnyájan. Sok-sok szeretettel köszöntünk mindenkit ma délután a Jóisten házában. Kiváltság nekünk az, hogy újra letelephethetünk az Úr Jézus lábainál, és hallgathatjuk az ő igéjét. Mindenkit köszöntünk, nagyon jól tettétek, hogy eljöttünk ide a Jóisten házába hallgatni az ő igéjét. Hisszük, hogy az Úr meg fogja áldani ezt az alkalmat is. Az evangéliumot szeretnénk hirdetni, énekekkel dicsőíteni az Urat, az ige hirdetést is meghallgatjuk. Mindez azért történik, hogy a jó Isten tudjuk magasztalni, és mi mindnyájan közelebb jussunk Istenhez. Ez lenne a célja a ma esti összejövetelnek, és újból mondom, meleg szeretettel köszöntünk mindenkit. És kívánjuk azt, hogy mindenki találjon lelki táplálékra, mindenki találja meg azt, ami neki illik abból a megterített asztalból, amit a jó Isten igéje, lelke által akar ma elénk tenni. Most az énekkar szolgálatát hallgassuk meg, hadd szóljon az Úr ének által is hozzánk, azután pedig Kulcsár Anikó testvérnőt kérjük az ő bizonságtevését, elmondja, majd lesz más szolgálata is.
Oh! János apostol első levelének 4. fejezetében azt írja, hogy mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Hát engem is ő, azaz Isten, sokkal hamarabb szeretett annál, mint ahogy már megszülettem, hiszen úgy rendelkezett rólam, hogy egy keresztény családba érkeztem. Én a másodikként, 4-en vagyunk egyébként testvérek. Tehát egészen kicsi koromtól kezdve ott voltam az imaházban, én is így elől ültem, mint itt a kislányok, az Alsóhegy utcai baptista gyülekezetbe, és egész kicsi koromtól kezdve hallottam az imaházba az igét, hallottam otthon az igét, imádkoztunk, anyukám nagyon sokat énekelt, munkavégzés közben is, tehát bele csöpögtettek nagyon sok ismeretet a fejembe, a szívembe is, de ezek azért csak ismeretek voltak. Pontosabban nem pusztán ismeretek, hanem nagyon sok személyes megtapasztalásom, átélésem is volt Isten valóságát illetően. Ezek közül kettőt elmondanék nektek. Az egyik 6 éves koromban történt. Mint mondtam, én a második gyermek voltam a családban. Van egy bátyám, utána egy öcsém, és hát az öcsémmel mi valahogy olyan jóban voltunk. Úgy jól megértettük egymást, jó dolgokban is, de úgy, hát rossz dolgokban is. Nem voltam rossz gyerek különben, azért ezt szeretném hangsúlyozni. Jó tanuló voltam, jó kislány, azt sem mondom, hogy angyal voltam, mert hát minden gyereknek vannak apróbb kilengései, de nem voltam egy kirívóan rossz gyermek, ezt már mint anyuka is így gondolok vissza magamra. És amikor 6 éves voltam, akkor édesanyám leszaladt a pincébe szénért, és mondta, odaállította a tűzhely mellé, hogy ha fölforrt a tej, akkor kapcsoljam le a gáz. És hát a tej fölforrt, és én akartam is lekapcsolni, csak akkor az alig 2 éves öcsém, gondolom ő is a fejébe vette, hogy ez egy érdekes dolog lehet, szóval a lényeg az, hogy belekapaszkodott egy ilyen kicsi gázrezsóba, és az elkezdett billenni. És én ösztönösen, mint gyermek, biztos nem tudatosan, nyúltam oda, és nyomtam vissza, hogy agyon ne csapja. Na, szóval a lényeg az, hogy nagyon leforráztuk magunkat. Én kevésbé, nekem csak másodfokú égéseim voltak, de a 2 éves öcsémnek olyan súlyos harmadfokú égései voltak, és olyan nagy kiterjedésű, hogy azt mondták az orvosok még egy hónappal a baleset után is, hogyha ez a gyerek bármilyen szinten megmarad, az isteni csoda lesz. Na most az én öcsém jó egészségnek örvend. Nem csak fizikailag maradt meg, hanem szellemi képessége is tökéletes maradt. Egyetemet végzett, mérnök ember lett. De tudom, hogy az az időszak, nagyon élénken emlékszem minden pillanatára, hogy mennyit imádkoztunk érte, a gyülekezet is mennyit imádkozott, hogy Isten könyörüljön meg rajta, és megkönyörült. Ezt azért mondtam el, mert hogy személyesen tudtam, hogy Isten egy létező valóság. Ezt egy 6 éves gyerek egy ilyen megrázó helyzetben már fölfogja, hiszen minden nap mentünk a kórházba, minden nap imádkoztunk, és minden nap azzal, hogy csak Isten segíthet. És Isten segített. A következő az megint az öcsémhez kapcsolódik, mondom, mi mindig valahogy úgy nagyon jól együtt voltunk. Az egy pár évvel később volt, és azt szoktam mondani, hogy már nagyon korán megmutatkozott a természettudományos érdeklődésem, és ez igaz is. Tehát, hogy mindig nagyon foglalkoztatott a természet jelensége, és anyukám fizikatanárnő volt, és hát úgy bemutatta, hogy hát mit csinál az iskolába, érdeklődtünk, és bemutatta nekünk otthon is, hogy hát egy ilyen egyszerű kis áramkör, hogy hogy működik, hogy ott az áramforrás, az elem, van egy kis vezeték, kapcsoló, izzó, és hogy hát így működik, és hogy akkor hogy lehet nyitni, zárni az áramkört, és ez nekem roppantul tetszett, mint kislánynak, és tényleg nagyon érdekeltek ezek a dolgok, talán nem véletlen, hogy eredetileg vegyészmérnök lettem, és hát én elkezdtem gondolkodni, hogy ez nagyon szép, de vajon mennyire világíthatna az a kicsi elem, vagy kicsi izzó, hogyha én ezt nem egy elemmel próbálnám ki, hanem kipróbálnám a konnektorral, és én kipróbáltam. Ketten voltunk otthon, hát ennyi eszem volt, ez hozzátartozik az igazsághoz, mint gyereknek, tehát nem tudtam, hogy mit csinálok. És hát, hogy nem, most így utólag már tudom, mert utána elemeztük az eseményeket, hát azon a pici kis vezetéken volt egy némi sérülés a műanyag burkolaton, én valószínűleg ott foghattam meg, szóval a dolog lényeg az, hogy beraktam a konnektorba, mint kísérletező szellem, és hát nem, hogy világított az izzó, hanem én nem tudtam elengedni, mert hogy így rázott az áram, tehát zárt rajtam az áram. Nem tudom elmondani ennyi tanulás után, hogy én miért élek, de élek. Valahogy nagy nehezen elengedtem egy idő után, utána jött az én további gyermeki bölcsességem, hát hogy ott volt az izzó, és hát az ott nem maradhatott, mert mit fognak szólni anyujék, ha hazajönnek, hát azt ki kell venni. Hát akkor én még egyszer hozzányúltam, és kivettem, és azt is túléltem. És nem tudom miért. Mert hogy szerintem erre nincs magyarázat. Ezt egy gyerekszervezet nem éli túl emberileg. De, hogy itt is rögtön tudtam, tehát teljesen tudtam, hogy ez Istentől van, mert utána leültettem az öcsémet, én már tudtam olvasni, arra emlékszem, és azt mondtam, hogy ülj le, most áhítatot fogunk tartani, mert ezt meg kell köszönni az Úr Jézusnak. Tehát idáig eljutottam, hogy ez... És utána odáig eljutottam, hogy a kapuba vártam anyut, mert ugye eredetileg nem akartuk, hogy ez kiderüljön, de a kapuba vártam sírva, hogy anyu engem verje meg, mert én nagyon rossz voltam most. Hát nem kaptam ki, mert anyu csak hálát adott, hogy életben talált minket. De hogy Isten jelenlétét, ezt a két történetet, volt még több sztorink is, de ezt a kettőt mondtam csak el, hogy én tudtam, hogy Isten van. És nem csak egy távoli Isten van, akiről nekem meséltek, hanem hogy ő kézzelfogható, jelenvaló Isten. De olyan szépen ezeket a történeteket úgy befejezni, hogy ezek után hát természetesen ott rögtön leborultam és átadtam a szívem Istennek, de nem történtek meg. És ezt azért éreztem fontosnak elmondani, mert nagyon sokan azt mondják manapság, úgy tapasztalom, hogy ha úgy igazán megtapasztalnák Isten jelenlétét, valami csodát látnának, akkor biztos, hogy döntenének. Én ezeket a saját életemben éltem át, mint gyermek is, és nem ekkor döntöttem. Nem sokkal később döntöttem, 13 évesen, és akkor viszont semmi rendkívüli dolog nem történt. Egyszerűen ott ültem az imaházban, hallgattam az igehirdetést, és úgy éreztem, hogy ezt nekem mondják. És aztán szépen hazamentem, és muszáj volt imádkozni, nem hagyott nyugtan a lélek, és egyszerűen átadtam az életemet, ott a magányomban, a szobámban Istennek, kértem, hogy bocsássa meg a bűneimet, és hogy ezentúl vele szeretnék élni. Hát ez már jó rég történt, már majdnem 30 éve, és hát azóta vele élek. És biztatok mindenkit, akár itt ültök az első sorokban, akár máshol idősebbként, hogy Isten tényleg valóságos élő Úr. A leglehetetlenebb helyzetben is ő tud segíteni, de nem ezért érdemes igazán vele élni, hanem azért, mert mindaz, amit mondott, az igaz. És nem csak erre a földi életre igaz, hanem az örök életre is. És ez egy olyan döntés, amit minél hamarabb meg kell hozni, mert nem tudjuk, hogy meddig van lehetőségünk. Én már kaptam azóta majdnem 30 évet, nem tudom még mennyit ad, de azt tudom, hogy továbbra is vele szeretnék élni, mert hogy ő valóságos élő úr.
Az Úr Jézus azt szeretné, hogy mindnyájan, akik itt vagyunk ebben a teremben, jussunk el erre a személyes meggyőződésre. Megismertem az Urat, letettem a bűneimet, és előre megyek, tovább megyek a keskeny úton. Hát adja az Úr, hogy egy ilyen döntés, egy ilyen elhatározás szülessen mindenkinek az életében. Tovább a férfi kar szolgálatát kérjük, meghallgatjuk a testvéreink szolgálatát.
Thank you.
Kassár Tibor testvér fogja olvasni az Úr igéjét, és hirdetni fogja azt. Köszöntjük őt szeretettel, itt volt közöttünk már az este is, és ma délelőtt, és nagyon örülünk ennek, imádkozzunk azért, hogy a Jóisten használja ma is közöttünk. Advent van, és ebben az adventi időben kell arról gondolkoznunk, hogy mit jelent, hogy visszavárjuk az Urat. Máté evangélium a 25. fejezetéből fogok olvasni egy igét, abban remélve, hogy segít a közös gondolkozásban. Máté evangélium a 25. fejezetéből a 14. verstől kezdődően olvassuk együtt fennállva Isten igéjét. Máté evangélium a 25. fejezet 14. versétől így szól Isten igéje. Mert úgy van ez,
mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit és átadta nekik a vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint. És elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanúgy az is, aki a 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahova nem is szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki: Te gonosz és res szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van, mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővölködni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy nem a sírást és fogcsikorgatást tervezted nekünk, de tudnunk kell róla, hogy erre is van lehetőség. Mégis ma könyörülő kegyelemmel szólítasz és hívsz, és arra vágyunk, hogy bárcsak lennének, akik ezt a könyörülő kegyelmet megragadják. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet, testvéreim. Nagyon szeretnék egy különös kérdéssel fordulni most mindenkihez. Meg lehetne tenni ma este, hogy mindenki elfelejti, hogy ki ül mellette? Szeretnék 4 szem közt maradni veletek. És 4 szem közt maradni nem lehet úgy, hogyha közben állandóan azon törjük a fejünket, hogy és mi van a szomszédunkkal. Itt csak akkor tudunk 4 szem közt beszélgetni, hogyha tényleg csak az igével foglalkozunk mi ketten. Már csak azért is, mert úgy vagyunk itt mindnyájan, mint akikre valamit bízott a gazda. Az az úr, akiről ez a példázat is szól, a mennyei király, aki azt akarta, hogy ne úgy éljük le az életünket, mint aki semmi nélkül való. Ne úgy éljük le az életünket, mint akinek iszonyatos hiánya van. Hanem úgy éljük le az életünket, mint akinek van, mint akinek adatott. Nem megszerezte magának, hanem mint akinek adatott. És ezt az kiváltságot, hogy mi kaptunk, tovább tudjuk vinni. Mit jelent az, hogy tovább vinni? Ezt, amit kaptunk, mennyei értékre, mennyei nyereségre tudjuk váltani. Ebben a kérdésben rendkívül fontos, kedves testvérem, hogy te mit gondolsz magadról. És az rendkívül fontos emellett a dolog mellett, hogy és tudod-e, hogy az Isten mit gondol rólad? Észrevetted? Úgy indul ez a példázat, hogy ez a messze idegenbe készülő gazda szétosztja micsodáját? Mindenét. Átadja a vagyonát. Nem valami likas 20 filléresekkel, ahogy mi mondtuk annak idején Magyarországon, szúrja ki a szolgái szemét, hanem átadja az egész vagyonát. De a vagyon szétosztásában nem úgy viselkedik, mint egy ősi magyar gentry. Tetszenek érteni, miről beszélek? Aki ekkorákat mond, és a valóság meg ilyen kis pici mögötte. Hanem úgy adja át a vagyonát, hogy közben nagyon megnézi, hogy kinek is adja azt. Azt olvastam itt a Szentírásban, hívatta a szolgáit, átadta nekik a vagyonát, kinek-kinek a képessége szerint. Készülés közben az egyik kislányom, aki nagyon szereti a német nyelvet, fölhívta a figyelmemet valamire, azt mondja, édesapa, én elolvastam ezt németül, és az szerepelt ott, hogy tüchtig. Márhogy nagyon kis precíz embernek kellett lenni a gazda szerint. És megnézte azt, hogy ki mennyire az. Ki mennyire megbízható, ki mennyire elszámoltatható, ki mennyire lesz következetes ennek a vagyonnak a kezelésében. Az egyiknek adott ötöt. Úgy tűnik, őróla sok jó tapasztalata volt a gazdának. A másiknak adott kettőt. A harmadiknak meg egyet. Az a baj velünk, hogy ezekkel a mértékegységekkel mi nem tudunk bánni. Legalábbis önmagamon is ezt vettem észre, és még csak most kezdtem prédikálni 24 évvel ezelőtt, és azóta, mióta ebben a szolgálatban fáradozom, egymás után találkozom olyanokkal, akik hozzám úgy látszik hasonlóak, mert nem tudnak ezzel a mértékegységgel mit kezdeni, majd a gyerekek segítenek nekem, jó? Elmondok hozzá néhány ilyen régi történelmi dolgot, és fogtok tudni segíteni. Az Úr Jézus példázatából tudjuk, hogy mennyit kapott valaki akkor, hogyha kőkemény mezőgazdasági munkát végzett 12 órán keresztül. Mennyi volt a kialkudott bér, emlékszik valaki? Egy dénár, köszönöm szépen, csengő bariton gyermekhangok. Egy dénár. Na most egy kicsit szeretnék segíteni. Az egy dénárból hármat kellett összerakni, hogy valaki befizethesse a templomi adót, az volt egy sekel. Nem azt jelenti, hogy nekem se kell, meg neked se kell befizetni, az be kellett fizetni. Tehát 3 dénár kellett ahhoz, 3 napot kellett ahhoz dolgozni becsületesen, hogy valaki be tudja fizetni 1 évre a templomadót. Az volt 1 sekel. Tetszett számolni? Ebből, ha 100-at összerakott valaki, mármint a sekelből, akkor volt 1 mínája. Hány napot kellett dolgozni 1 mínáért, gyerekek? 1 évet! 300-at! Tetszik tudni, hogy miért mondom, hogy 1 évet? Hát mert a héber naptárban is voltak munkaszüneti napok minden szabbat, és még volt 1-2 hosszabb ünnep is. Tehát körülbelül 300 munkanapot lehetett dolgozni 1 mínáért. Na, akkor már tudjuk, hogy 1 év alatt egy nagyon keményen dolgozó munkás ember megkereshetett 1 mínát. És ebből a mínából már csak 60-at kellett egymás mellé rakni, és már is volt egy kallentumja. Mondom, ebből a mínából már csak 60-at kellett egymás mellé rakni, és már is volt egy talentumja. Na, kedves testvérek, most lehet a felnőtteknek is szólni, most nyilván a gyerekek fognak. Ki az itt közülünk, aki 60 munkaévet ledolgozott a munkahelyén? Mert hogy az a szegény egy talentumos 60 kőkeményen, minden évben 300 napot ledolgozott munkásembernek a bérét kapta, így oda a kezébe a gazdától, hogy tessék, ez az, ami tied, ez az, amit rád bízok, gazdálkodj ezzel. Hát ez semmi, ugye? Mert hogy nagyon sokszor így gondolkozunk. Szegény, csak egy talentumot kapott, na hát. Milyen irigy volt vele a gazda, bezzeg a többieknek többet adott. Mennyi is az a 60 év? Az én életem esztendei 60, 70, vagy ha feljebb 80 esztendő. Nem munkás évek, az életem esztendei. Azt jelenti, hogy ez az ember így egybe megkapta a gazdától egy egész életre valót, egy egész életet. Na jó, de van, aki ennél többet kapott. Hát úgy tűnik, hogy a gazda azt mondta, hogy az, akire többet bízott ennél, valami mással, plusszal volt terhelhető. Nem a többiekkel szemben. Mindenki azzal számol el a gazda előtt, amit ő kapott. Tessék csak nézni, ugye mindenki ismeri azt a szép magyar szót, hogy attitűd. Lelkület, hozzáállás. Ugye? Minden itt dől el. Ha beszélgettem az én kedves Benni barátommal, és mondott egy nagyon furcsa mondatot, amit én nem fogok elfelejteni, amíg élek. Azt mondta Benni, hogy szerinte hosszú távon a meghatározó a jellem. Nagyon hálás vagyok neki ezért a mondatért. Mert ez így van egyébként. Tessék nézni! Valami titokzatosan különös dolgot olvasok azzal az emberrel kapcsolatban, aki az 5 talentumot kapta. Azt olvasom róla a Bibliában, hogy aki az 5 talentumot kapta, az azonnal elindult. Azonnal elindult. Vállalkozásba fogott. És nyert. Tetszik érteni? Mi ezt az utolsót nagyon szeretnénk. A legtöbb ember azt szeretné, hogy az élete végén úgy tudjon fölmutatni valamit, hogy lám ez az, amit én összehoztam. És nagyon sokan elfelejtik, hogy egy néhány apróság hiányzik ehhez. Itt van például a készség. Nem a képesség, a készség. A képesség készség nélkül nagyon csekély. A készség, ami azt jelenti, hogy mondtad Uram, adtad Uram, tehetem, teszem. Ez a teszem ezenél az embernél úgy jelent meg, megkapta az 5 talentumot, és úgy tűnik, hogy nem nézte meg, hogy mennyit fognak kapni a többiek. Megkapta, és a fejéhez kapott, és azt mondta, hogy 5 életnyit bízott rám az én gazdám. Mások 5 ember dolgozik 60 éven keresztül ennyiért. Mekkora megbecsülés? Hogy tudnám én ezt meghálálni? Hogy tudnám én ezt viszonozni? Azonnal megyek és kezdem. Azonnal. Vállalkozásba kezdett. Ami azt jelenti, hogy befektette. Mert tudta, hogy elszámolással tartozik. Úgy viselkedett, nekem nagyon könnyű ezt megjegyezni, úgy viselkedett, mint egy kulcsár. Egy sáfár. Aki tudja, hogy gazdálkodnia kell az urának a pénzével, de az nem az övé, csak úgy kell vele bánni, mintha az övé lenne. De jön a pillanat, amikor el kell számolni. Mikor kell elszámolni? Nem kötötte a gazda az orrukra. Nem mondta meg nekik, hogy figyeljetek gyerekek, 3 év múlva itt vagyok. Azt mondta, hogy átadom, gazdálkodjatok, majd jövök. Mikor? Majd. Sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Majd. És ő úgy érezte, hogy ho-ho, és hogyha holnap visszajön, vagy holnap után, vagy egy hét múlva, rám bízta, mekkora megbecsülés. Nosza, gyerünk, most kell tenni, most még van rá lehetőség. Mert valamit hálából, nem rettegésből, meg félelemből, hálából szeretnék ennek a gazdának fölmutatni. Azt olvasom a 2 talentumosról, hogy ugyanezzel a lelkülettel volt megállva. Megáldotta az Úr ezzel a képességgel, hogy megértse a megtiszteltetést, és róla is azt olvasom, hogy ugyanígy tett, aki a 2 kapta. És aztán ott volt a 3. Az 1 talentumos. Az ugye nem kevés. Ugye most már nem mondja senki, hogy ó, szegény kis 1 talentumos. És ez a 3. Ez valahogy más lelkülettel állt. Ásott egy gödröt. Egyébként jó nagyot kellett, hogy ásson. Tessék arra gondolni, hogy amikor a talentumot aranyban adták oda valakinek, az 43 kiló aranyat jelent. Ásott egy jó nagy gödröt, és beletette a talentumát, és elföldelte, és azt mondta, hogy ez szépen megvárja itt a gazdámat, aztán én pedig csinálok, amit akarok. Majd, ha visszajön, kiásom, visszaadom neki, Mit érdekel engem az, hogy nyereség, meg nem tudom micsoda. Még a végén veszteségér, és akkor rajtam verik el a port. Ez az övé, az is marad, majd visszakapja, aztán kész. És tényleg visszajött. Azt gondolom, hogy igazából ez a tényleg visszajövés, ez valószínűleg egyetlen egy embernek volt csak nagy meglepetés, az egy talentumosnak. Mert a másik kettő várta. Nem tudták, mikor jön, nagyon speciális időben jött, mert a nyereség pont úgy jött ki, hogy akinek 5 talentumja volt, addigra másik 5 lett. Hogy mennyi 5 lett volt ahhoz, amíg abból 5 lett, azt én nem tudom, de rengeteg dolog történt addig. És tudjátok, milyen kegyelmes az ige, meg ez a gazda. Hol van az leírva, hogy közben mennyi keserű fejtörés volt ennek az embernek az életében? Sehol. És lehet, hogy voltak olyan vállalkozásai, amik nem igazán jöttek be. Ez sincs leírva. Nem mindig volt nagyon pozitív az aznapi egyenleg. Ez sincs leírva. Egy van leírva, visszajön a gazda, és azt mondja neki, nézd, 5 talentumot adtál át nekem, és most, amikor összeszámoltam, az derült ki, hogy 5 másikat nyertem. És milyen megdöbbentő ez a gazda, ránéz, és azt mondja, jól van. Jól van. De pillanatra kénytelen vagyok kibillenni a példázatból, mert arról szeretnék beszélni neked, hogy te hogy gondolkozol az Istenről. A legtöbben valahogy úgy képzelik el, hogy valami nagy felhőn ül valaki, nyilván nagy fehér szakállal, meg mindenképpen egy nagy bunkos bottal, és alig várja, hogy végre oda csaphasson egy nagyot. Aki délelőtt itt volt, a tarzusi Saulnak mit mondott Jézus? Miért kergetsz engem? És mi volt vele a terve? Hát lehetett volna az a terve is, hogy te figyelj, Saul, nem kergetőzünk tovább. Utol értelek, vagy te értél utol, nem tudom. Tudod mit? Itt a vége. És nincs többet tarzusi Saul. Ennyi. Ki menthette volna meg a feltámadt Krisztus kezéből a tarzusi Sault? Senki. Csak ő tudott valami jobbat. Ő úgy tud elbánni az ellenségeivel, hogy életre szereti őket. Mi úgy szoktunk elbánni az ellenségeivel, hogy halálra kínozzuk. Ő életre szereti. Tudod, mekkora különbség? Itt van ez az 5 talentumos, mikor meglátja a gazdát, örömmel viszi, és azt mondja, nézd, ennyit adtál, nyereség van. És a gazda meg azt mondja, hogy jól van. Jól van, jámbor és hű szolgám. Na hát, dicsér az Isten. Örül az Isten. Embernek örül az Isten, az az Isten, akit angyalok dicsérnek. Hát micsoda lehet az én hangom Gábriel arkangyal trombitájához képest? És örül nekem az Isten, örülni akar? Hát persze. Örökké való szeretettel szerettelek. Így kezdte a saját népével is, mindig. Amikor már nagyon sok baja volt velük, Malakiás próféta idejében rengeteg baja volt velük, azt mondta nekik, szeretlek benneteket, ezt mondja a seregeknek ura. És azt kérdezték Malakiás prófétától, miből tudhatjuk meg, hogy szeret minket? Tessék elolvasni, nem én találtam ki, ott van benne a Szentírásban. Jól van. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen, tetszik érteni? Azon a kis kevéske, 5 életnyin, hű voltál. Sokkal többet bízok rád ezután. Menj be, urad, ünnepi lakomájára. És aztán jön a 2 talentumos. És a 2 talentumos odaáll a gazda elé, nem azt mondja a gazdának, hogy hát az előzőnél 10 volt, hát ehhez képest nálam semmi nincs. Úgyhogy inkább ide se jövök. Azt mondja, nézd, 2 talentumot adtál át nekem, én másik 2-t nyertem. És mit mond neki a gazda? Jól van! Jól van, jó és hű szolgám! Na de hát, nem tud számolni a gazda? Hát a 10 az nem 4. Tessék csak figyelni! Segítsetek nekem, gyerekek! Aki 5 talentumot kapott, az mennyit nyert? 5-öt. Ez összesen ugyan 10, de ez azt jelenti, hogy ugyanannyit nyert. Tehát 1 az 1-ben ugyanannyi, igaz? Oké. Aki 2 talentumot kapott, az mennyit nyert? 2. Na hát, ez is 1 az 1-ben ugyanannyi. Az arányok megegyeznek. kapott valamit a képessége szerint, hozzátette az engedelmes lelkét és a szolgáló készségét, és a nyereség megegyezett, mármint a mértéke. Na hát, ezek szerint valaki beleszólt ebbe a nyereségbe. Még a végén ezt áldásnak is kéne nevezni, nem? Az áldás mértéke ugyanúgy volt, mert hogy az áldás az nem a talentumnak szólt, kedves gazdasági számolással megfertőzött testvéreim, a gazdaság a lelkületnek szólt, a hozzáállásnak, majdnem azt mondtam, hogy attitűdnek szólt. Isten a lelkületet tudja megáldani, a készséget. És azt is akarja megáldani. Ahhoz, hogy ehhez anyagi eszközök, tehetség, adottság, képesség társul, az egy külön dolog. Az egy külön dolog. De Isten a készséget akarja megáldani, és meg is áldja. Megígérte, hogy megáldja. Azt mondta az Úr Jézus, hogy ha ti teszitek, amit én rátok bíztam, akkor én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez a két szolga biztos átélte, hogy a gazda ott van a vállalkozásaikban. Ott látják a nyomát az áldásban, az ötletekben. És hogyha a hozzáállás olyan, akkor az ő hozzánk állása is olyan. Hát milyen ez a gazda? Hát én magamnak valami olyasmiket gondoltam ki ebből, hogy ez egy nagyon jó gazda. Kedves, örvendező, szeretetreméltó. És úgy tűnik nekem, ezt alig mertem magamnak megfogalmazni, hogy hálás. Mármint, hogy az Isten az embernek hálás. Hát valami ilyesmit mond, jól van jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, majd többet bízok rád ezután. Na hát. És aztán jön az egy talentumos. Tessék csak nézni, hogy beszél ez az egy talentumos a gazdáról? Úgy, ahogy ma nagyon sok magyar beszél az Istenről. Én tudtam, hogy te egy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is arat, ahol nem is vetett. Onnan is ő akar begyűjteni, ahova nem is szórt. Miért nem így látta az öt talentumos meg a két talentumos? Miért nem így? Mi viszi rá az embert, hogy így lássa az Istent? Mi visz rá bennünket, hogy így gondolkozzunk? Nem csak Istenről, talán egymásról is. Irigység. Lehet. Mert néha meg tudunk fogalmazni még ilyesmiket, hogy bezzegő, neki mennyivel könnyebb. Neki mennyivel egyszerűbb. Ő mennyivel több képességet kapott. Mennyivel több lehetőséget kapott. Volna csak én oda, ahova ő született. Na, de hát nem én születtem. Ki adta, hogy nem oda születtem, ahova ő? Na hát! Sose tetszettek még ilyet hallani, remélem. Ott nálunk Magyarországon van, aki ilyeneket mond, most tessenek elképzelni. És aztán ezt vissza lehet vetíteni az Istenre. Te kérlelhetetlen vagy, te kegyetlen. A régebbi fordítás, a Károli fordítás azt mondja, hogy tudtam, hogy te kemény ember vagy. Lehet, hogyha nagyon modern fordítást olvasnánk, hogy ilyen szörnyűséget is lemennének írni, hogy egy fafejű, aki nem hajlandó a szívünkkel gondolkozni, nem hajlandó minket megérteni. Hát innen már minden más érthető, ugye? Annyira féltem én szegény tőled, te zsarnok, hogy én muszáj voltam elmenni, elásni, amit ideadtál, mert féltem, hogy mit fogsz csinálni. És itt van, ami a tiéd, tessék érintetlenül. És tudjátok, kedves testvéreim, rettentően mellbevágott, amikor rájöttem, hogy nem akarja megvitatni az Isten, hogy mit gondol róla ez az egy talentumos. Nem akarja megvitatni. Azt mondja neki, hogy amit beszél, az igazából nélkülöz minden logikát. A másik kettőnek úgy tűnik ment hálából, meg szeretetből. Hát, hogyha ő neki nem volt ilyen, csak félelme, akkor menni kellett volna félelemből. Hát te azt mondtad rólam, hogy kemény ember vagyok, aki ott is aradt, ahol nem is vetett, ott is gyűjtött, ahol nem is szórt. Hát akkor legalább félelmedben el kellett volna menjél, és legalább az alapvető tevékenységet meg kellett volna próbálni, valami picit kihozni, a pénzváltók asztalára tenni, tetszik tudni, aki mondja, hogy exchange, a pénzváltók asztalára tenni, és legalább kis valami próbálkozást mutatni. És akkor az Úr azt mondja, hogy tudod mi? Az a helyzet, hogy nem pusztán ez a dolog, gonosz és rest szolga vagy. Gonosz és rest szolga? Mitől gonosz valaki? Hát én erre könnyen tudok válaszolni, és mindenki tud erre válaszolni, aki hozzám hasonlóan szemüveges. Tessenek megnézni a szemüvegeket. Én most levettem, az enyém jól összefogdostam, már tiszta paca, úgyhogy elnézést kell kérnem attól, akiről azt gondoltam, hogy nem törölte le ezt rendesen, mert foltos. Nem ez foltos, a szemüvegem, ezt kellett volna megtörölni. Tetszik tudni, ez a gonoszság. A saját fejemből kinézve és kiindulva nézem a világot, és alkotok képet Istenről, embertársaimról, mindenkiről, megvan a véleményem a szolgatársaimról, megvan a véleményem a többi emberről, a sok világiról, meg a sok hívőről, aki ugye mindáll szent, és itt vagyok én szegény. Gonosz. A szív gonosz. Nem láthat mást. Nem láthat mást. Volt egy másik ítélet, és azt mondta, hogy rest. Ami azt jelenti, hogy nem csak lustálkodik néha, hanem ez az élet filozófiája. Remélem, ebben a gyülekezetben egy olyan gyülekezeti tag sincsen, aki mindig tudja azt, hogy mit kellene másképp csinálni, magától értetődően mindent, de ezt csak elmondani tudja, és kis ujjal se érinti. Én már jártam olyan gyülekezetben, ahol volt ilyen. És élek olyan társadalomban is, ahol van ilyen. Van ilyen. Hanyatfekve egész másképp néz a világ, tetszik tudni? Az egyik idős testvér mesélte, hogy a falujukban volt valaki, aki fantasztikusan szántott, vetett, aratott decemberben meg januárban, amikor körbe kellett ülni a tűzhely körül, vagy a befűtött kemence körül, és amikor beszélgettek ezekről, akkor mindig tudta. Hát sajnos, mikor olvadni kezdett, akkor neki mindig az isiásza jött elő. Amikorra aratni kellett volna, addigra rendszerint gyomorrontása lett. És mire véget ért a mezőgazdasági tevékenység, addigra általában kigyógyult, és megint ő lett a legerősebb ember a faluban. De ez éveken keresztül ment, és nagyon jókat mulattak rajta a többiek, amíg egyszer valaki jól el nem verte, hogy kifejezze a falu háláját az összes szavalatért, amit addig hallgattak tőle. Azt hiszem, ez egy nagyon épeszű megoldás volt, lehet, hogy korábban kellett volna tenni, fiatalabb korában az édesapja, ha megteszi, valószínűleg egész másfajta ember lett volna belőle, de ez csak az én csúnya lelkem megnyilvánulása volt, elnézést érte. Ez a rest ember. Szája ekkora, szíve meg ekkora. A többiekről alkotott véleményében ekkora tudás áll, amikor neki kell állni valamit csinálni, hát akkor éppen semmi ideje, lehetősége. Egyébként tenné ő, csak pont most nem. Tessék nézni, azt mondja a gazda, te gonosz és rest szolga. Meg kellett volna tenned. Én attól tartok, ez a szolga nem erre számított. Én azt gyanítom, hogy ez a szolga arra számított, hogy azt fogja mondani a gazda, hogy ó, te szegény, te így félreismertél engem. Jaj, én nagyon elronthattam itt valamit. Hát ha te ennyire félreismertél, most már mindegy, én tehetek az egészről, hát ezek szerint valahogy nem jól sikerült, hogy is mondják ma ezt, szépen biztos nálatok is így mondják, nem jól sikerült kommunikálnom ezt az egészet, igaz, nem tudom mit jelent, de nagyon jól hangzik. Nem sikerült jól elmondanom ezt az egészet, hát majd másképp fogom ezután, most már mindegy, gyere te is legyél velünk. Ehelyett, mit mond az Úr? Kihajítani, kifele vele, nem kell a többiekkel együtt lennie. Eddig nem volt benne abban, amiben lehetett volna, és most nem kell tovább se lennie. És tessék elvenni azt, amilyen volt, és ez egy nagyon fájdalmas lecke, tessék csak figyelni, tessék elvennie, ami volt, és odaadna annak, akinek 10 van. Miért? És itt most egy fontos kérdés jön, testvér. Ami anabaptista elődeink közül egy csoport úgy nevezte el magát, hogy habánok. Azt mondják a nyelvtudósok, hogy abból származott ez a kifejezés, hogy amikor megkérdezték őket valamiről, akkor azt felelték német nyelvűen, hogy ich haben, mármint, hogy nekem van. És rajtuk maradt, hogy ezeknek mindig haben, mármint, hogy habánok, ezek habanerek, ezeknek van. És azt mondja az Úr Jézus, hogy akinek van, ez nem azt jelenti, hogy tényleg van, ez a lelkület. Nekem van, annak adatik. akinek meg nincs, mármint, hogy így áll az egész élethez, hogy nekem ez sincs, az sincs, amaz sincs, semmi sincs, annál azt mondja a gazda, hogy te figyelj már, csináljuk már úgy, hogy neked legyen igazad. Hát ha tényleg nincs, akkor ne is legyen. Akkor semmi ne legyen. Ez rettenetes, ugye? Néhány évvel ezelőtt valaki furcsa dolgokat mondott nekem a saját életemről, vagy a saját életéről, és azt kérdeztem tőle, hogy ez most azt jelenti, testvér, hogy imádkozzunk, és legyen annak az imádságnak a vége az, hogy Uram, add, hogy a testvérnek az ő hite szerint legyen. Azt mondja, Isten ments. Hát akkor minek mondjuk? Akkor miért így állunk hozzá? Akkor miért utasítjuk el azt a nekünk kinyújtott kezet, aki egy életet adott minnyájunknak? És ehhez mindent adott. És az az övé. És jön és számot kér. És számadást fog tartani. Hogy állsz az élethez? Úgy, mint akinek van, mert akkor adatik. Úgy, mint aki tudja, hogy az Isten, aki megbízta, elindította az életben, mellette van ebben a dologban, hogy tőle jön az áldás is. Mert akkor adatik. Úgy, mint aki örömmel várja, hogy egyszer majd odaállhatok a mennyei király elé. És képzeljétek el, hogy ez micsoda döbbenetes lesz. Azt mondta az Úr Jézus, hogy vallást tesz majd az ő nevét megvallókról a mennyei atya előtt. És képzeld el, oda áll majd a mennyei atya elé, és azt fogja mondani, aki az én barátom, a te gyermeked, az életemet adtam érte, ő elfogadta ezt. Ott a kereszt alatt a te gyermekeddé lett, az én vérem által. Engedd meg, hogy bemutassam neked, Uram! És bemutatja a barátját. Ó, amikor azt fogja mondani, hogy Uram, engedd meg, hogy bemutassam neked és az angyalaidnak Kulcsár Tibort. Ő valamilyenre készül. Én nem úgy nézek az életbe előre, mint akitől annyi mindent elvettek. Nagyon sokan azért nem hajlandók dönteni Jézus Krisztus mellett és vele járni, mert azt számolgatják magukban, hogy mi mindent fogok elveszíteni, hogyha netalántán Jézussal fogok járni. Mi mindent! Azonnal se ezt nem lehet, se azt nem lehet, se azt nem lehet. Nézd csak! Adtál nekem. Nyertem. Jól van. Jó és hű szolgám. Ezen a kis kevésen, ami az életbe belefért. Hű voltál. És sokkal többet bízok rád ezután. Amikor az Úr Jézus ezt a példázatot elmondta, akkor a tanítványai már sejthették, de még nem értették, hogy ő a mindent, amit a gazda odaadott, úgy fogja érteni, hogy az életét is odaadja. Minden. Azt olvassuk a korintusi második levélben, hogy ő az ő mennyei gazdagságát fölcserélte. Odaadta az életét értünk. Hogy mi az ő megszegényedése árán meggazdagodjuk. Tetszett már ezen gondolkozni? Kiüresítette magát. Hogy mi miatta beteljesedjünk. Abszolút megváltoztatta az ő társadalmi, ha lehet ilyet mondani, mennyei társadalmi pozícióját. Azt olvassuk a Bibliában, hogy őt, aki nem ismerte a bűnt, Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává váljunk ő általa. Nekem van. Nekem van egy mennyei királyom, aki megbocsátotta a bűneimet. Nekem van egy mennyei királyom, aki az örök élet reménységével ruházott föl. Nekem van egy mennyei királyom, aki a hétköznapi életemben, a döntésekben segít. Nekem van egy mennyei királyom, aki gondviselőm ezek között a döntések között. Nekem van egy mennyei királyom, aki félretette azt a halálfélelmet, ami miatt remeghetnék egész életemben. És mondhatom azt, hogy még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem, asztal terítesz nekem az én ellenségeim szeme láttára, elárasztott fejem olaja, csordultig van a poharam, bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján. Nekem van! És azt mondja az Úr, ha van, akkor adatik. Olyan sokan vannak, akik azt mondják, győzelmes hívő életre várnak. Van a gyülekezetemben egy férfi, szerintem legalább 30 éve mondja ugyanazt, ő nem akar olyan hívő lenni, mint azok, akiket lát. Ő akkor lesz hívő, hogyha tudja, hogy győzelmes hívő élete lehet. Annyira remélem, hogy nem kési le ezt a győzelmes hívő életet. Mert hogy ez onnan indul, hogy nekem van. És én elindulok. És segít az Úr. És lépek előre. És tapasztalom azt, hogy több vagyok ma, az ő ismeretében, a tőle nyert áldásukban, mint egy fél évvel ezelőtt. És remélem, hogy több leszek egy fél év múlva, mint ma. És amikor visszajön az Úr, és azt mondja, letelt a szolgálatod, akkor a számadásnál valami kis nyereség fog mutatkozni. Nem az én dicsőségemre, az övére. Hiszen az övével bánok. Hívlak ahhoz a mennyei gazdához, aki azt akarja, hogy megváltozzon a hozzáállás. A nincsből a vanná. Az ördög azt akarja, hogy úgy érez, nincs. Mindent megcsinál. Minden nyomást gyakorol. Jut eszembe, tetszik tudni, hogy mondják azt idegen nyelven, hogy nyomást gyakorol? Presszió. És tetszik tudni, hogy amikor sikerült ezt a pressziót sokáig gyakorolni, mi lesz belőle? Depresszió. Amikor már padlón vagyok, és azt mondom, hogy tényleg, milyen igaza van az ördögnek? Hát én egy unalmas életet élek. Nekem semmi eredményem nincs. Nekem nincsen semmi örömöm. Nekem nincsen semmi olyasmi, ami úgy előre mutatna. Az Isten nem ezt akarja. Tudod, hogy mennyit bízott rád? Egy kincsekkel teli életet. Mered azt kamatoztatni? Nem azon múlik, hogy mekkora a bátorságod, és nem is azon múlik, hogy kaptál-e képzést jó menedzsernek lenni. Nem kell menedzselned az életedet. Nem kell, hogy üzleti érzéked legyen. Készséged van. Lehet, hogy az ember azt mondja, hogy Uram, én félelemmel indulok, de ezt a félelmet neked ajánlom. Nem szeretném elrontani. Kérlek, segíts meg. Az Ószövetségben van egy ember, úgy hívják, hogy Jábéc. Egyetlen egy verset ír róla tulajdonképpen a Biblia. Az édesanyja nagyon elbánt ezzel a fiatalemberrel, mert egy nehéz szülés után egy egész életre való keserűséget öntött a nyakába. Elnevezte Jábécnak. Azt jelenti, hogy fájdalom mindig és mindenütt. Nem egy szép név, ugye? És ez a Jábéc, egy névsor kellős közepén tetszik megtalálni a Krónikák könyvében, ez a Jábéc kitört ebből. Elkezdett imádkozni. Ennyit ír le róla a Biblia. Hogy Jábéc azt imádkozta, hogy bárcsak nagyon megáldalál engem, és kiterjesztenéd az én határaimat. Mármint, hogy ezt a szűk keretet, amit az én kedves mamám szabott nekem. Én nem akarok fájdalom lenni, mert keserűség mindenütt. És nem akarok mindig mindenben a balsors lenni maga. Én azt kérem tőled, hogy áldj meg, Uram! És tetszik tudni, mi van odaírva? És meghallgatta őt az Úr. Ennyi. És egy áldott ember lett belőle. Nekem van! Ha másom nem lenne, egy Krisztusom van, aki azért jött, hogy a sátán munkáját, a nincset lerontsa. A nincset lerontsa. És ez megtörtént. Akkor felszabadultan élek. Mert lehet, hogy rossz fordulatai vannak az életemnek. Nagyon nehéz idők jöhetnek. De azt nem lehet elvenni tőlem, hogy az én gazdám jön vissza. Ő rám bízott valamit. Én élek érte. Ő megáld engem. És én elé fogok állni. Ó, bárcsak azt mondaná, jól van. Jó és hű szolgám.
készülsz a mennyei király elé? És ha igen, milyen lelkülettel? És ha eddig nem készültél volna, nem lenne itt ma este az ideje, hogy azt mond, megváltoztatom ezt a hozzáállást, mert a király mindenképpen visszajön, az egy talentumos elszámolta magát. Mindenképpen visszajön, és elé kell állni. És a ma este még annak a lehetősége, hogy átálljunk a nyereséges oldalra. Nem pénzügyileg, hanem lelkileg. Amíg a férfiak énekelnek. Kérlek, gondolkozz ezen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Néhány kérdést fogok közben föltenni, és most azt szeretném, ha mindenki imádságban válaszolna a kérdésekre. Őszintén az Úrral, és négy szem közt az Úrral. Éppen ezért arra kérek mindenkit, vendégeinket is, hogy azért, hogy egyedül maradhassunk, behunyva a szemünket legyünk, lehajtott fejjel, hogy ne zavarjanak a többiek, és mi se zavarjuk a többieket. Tudatában vagy-e annak, hogy a mennyei gazda neked is szétosztotta a vagyona rád eső részét? Ha igen, köszönj meg most neki ezt a megbecsülést. Mondd el néhány mondatban az Úrnak, hogy mit kezdtél eddig mindazzal, amit rád bízott. Ha ma este visszajön ez a mennyei király és elszámolást tart, magadban most készítsd el ezt az elszámolást. Mit mondanál? Mit bízott rád, és most mit tudsz elé hozni? Hogy ítéled meg saját hozzáállásodat? Úgy élsz, mint akinek van, és akire lehet többet bízni? Vagy félelem, keserűség, harag, irítség, a többiek irányában való megkeseredettség a meghatározó. Uram, köszönöm neked, hogy velem is beszéltél ma este, és bűnbánattal kell bevallanom, hogy időről időre megpróbál rávenni az ördög, és hajluk is a szívemben arra, hogy a szolgatársaimnak adott kincseket nézzem, és azt firtassam, azt vizsgáljam, hogy ők hogy állnak. Köszönöm a figyelmeztetést, hogy nekem személyesen kell a kulcsárságomról számadást adnom, és az a vágy van a szívemben, hogy ne csak elszámoltatható, hanem elszámolásra képes is legyek. Köszönök minden napot, amit adtál eddig, és köszönöm, hogy úgy nézhetek előre, mint aki tudja, hogy egyszer majd a te trónod előtt számot kell adnom. Az a vágy van a szívemben, hogy ne lenne hiába való az életem. És tudom, hogy nem rajtad múlik ez, Uram, hanem az én készségemen, az én hozzáállásomon, és azért kiáltok, hogy segíts újra és újra észrevenni, amikor lankad az erőm, amikor elfogy a bizalmam, amikor csüggednék, amikor a környezetemre néző lennék. Szeretnék, Uram, előre nézni arra a napra mindig, amikor neked kell beszámolnom az életemről, és vágyom arra, hogy megelégedett lehess. Látom, Uram, a bűnre való hajlamomat, látom a szívemnek a sokféle zaklatottságát, ami időről időre előjön, és azért kiáltok, Uram, hogy őrizd meg, és én is ebben akarok munkálkodni, Uram, hogy a te igédből komolyan vegyem a figyelmeztetéseket, akarom újra és újra helyes irányba hozni a döntéseket, abban a tudatban te vagy a megbízom, és neked tartozok elszámolással. Istenem, hálás vagyok a megbecsülésért, és bocsánatot kell kérnem azért, hogy eddig ezt észre sem vettem. Egy egész életnyivel ajándékoztál meg. Oly kevésre tartottam, Uram. Ne haragudj rám. A te egyszülött fiadat is odaadtad, aki nem valamit adott, hanem az teljes életét, hogy én nekem lehessen egy gazdag és jobb életem lelkileg, kapcsolatom lehessen az atyával. Köszönöm az értem folyt vért, és azért kiáltok, szabadítsd föl az én szívemet, hogy úgy élhessek, mint akinek van, mint akinek adni akarsz. És bocsáss meg azokért az időkért, amikor úgy éltem, mintha nem lenne semmim. Az Úr Jézusért kérlek, adj új szívet, új hozzáállást, új lelkületet a te szent lelked által. Amen.
Hála Istennek mindenért, amit kaptunk, és ezért a három napért is, négy napért, amit együtt tölthettünk az Úr lábánál. Csütörtök, péntek, szombat és ma vasárnap. Ha többi életet nem számítanánk, ez a négy nap is, amit Isten hozzátoldott az életünkhöz, elég volna ahhoz, hogy megváltozzon a hozzáállásunk. Ha semmi egyebet nem kaptunk volna a Jóistentől, csak ezt a négy napot, ez is elég annak, aki egy kicsit is hisz a mennyei atyában, a nagykirályban, hogy megváltozzon a hozzáállásunk. Hála Istennek! De ennél sokkal többet kaptunk. Legyen áldott az ő szent neve. Köszönjük Istennek, hálát mondunk neki, és hálánk a megváltozott életünk. az ő kezébe felajánlott életünk. Ennél kevesebb nem illik hozzá. Ennél kevesebb nem jó nekünk. Ezért mindenkit szeretettel hívok, tanácsolok, szeretettel kérem, hogy gondolja meg ezt a mondatot. Ennél kevesebb nem illik hozzá, ennél kevesebb nem elég nekünk, mint felajánlott életünk, bűnös, úgy, ahogy van, felajánljuk neked, most itt van, csinálj, amit akarsz velem, a tiéd vagyok, a tiéd akarok lenni. Köszönjük Isten emberének és testvérünknek, aki az utolsó két napon ezt felkínálta az Úr részéről nekünk. Köszönjük. Ezt nem úgy köszönjük, hogy elvedd már a földön a jutalmadat, hanem ott majd a mennybe. Köszönjük feleségednek, hogy elkísért Anikónak, és imádkozni fogunk értetek. Köszönjük az Úr Jézus nevében, és a Szatmár Németi gyülekezet, és mondatom, a gyülekezeten kívüliek nevében is.
Mi is köszönjük szépen a szereteteteket meg, hogy hívtatok, de ebben a dologban az az igazság, hogy csak az adósságunkból törlesztünk egy kis részt. Hiszen mivel minket így szeretett az Isten, mi is tartozunk. Csak megmondta Isten, hogy hova kell a tartozást visszaadni, például felétek is. Isten áldjon meg benneteket, és gondolunk egymásra. Mi onnan Budafokról, és kérlek, hogy ti pedig innen oda Budafokra, meg az evangéliumi rádióra is. Isten áldjon meg bennetek.
Amen.
Köszönjük azt, Istenünk, hogy adtad nekünk ezeket a napokat. Köszönjük az evangéliumot, köszönjük az élő igét, köszönjük a te fiadat a mennyből, aki eljött erre a földre, hogy megkeressen bennünket, hogy megszabadítson bennünket. Köszönjük, hogy sokan eljöhetünk a te házadban, és hallhattuk az igét, az evangéliumot. Köszönjük a minden esti üzenetedet, a sok színű, sokféleképpen szóló üzenetet. Hálát adunk ezért. Köszönjük, jó Istenünk, hogy foglalkozol velünk, magasztalunk ezért téged. Kérlek, áld meg azokat, akik elindultak, kérlek, áld meg azokat, Uram, akik megértették a te beszédedet. Segíts meg bennünket, hogy teljes odaadással, őszinte szívvel, hűséggel tudjunk neked szolgálni. Áldj meg bennünket a hétköznapokban is. Segíts meg, jó Istenünk, hogy tegyünk időt félre a csendességre, a veled való találkozásra, közösségre. Köszönjük, jó Istenünk, hogy magasztalhatunk téged, hogy leborulhatunk előtted, és imádhatunk téged. Fogadd el életünket és hálánkat. Amen.
Amen.